Szeretettel és örömmel köszöntelek mindjártokat, és örülök, hogy láthatlak és találkozhatom veletek. Ahogy ennek a negyedévnek a szombatiskolai leckéjét kézbe fogtuk, egy gondolat jutott eszembe, hogy a Bibliával kapcsolatban. Hogy olvassuk a Bibliánk fedelén? Szent Biblia. És tehát az Isten szava szent, és ahogy elkezdtünk foglalkozni a Bibliával, vagy éppen aki elkezdett egy gyülekezeti közösségben is részt venni, ez a szó egyre többször megjelent a szánkon, hogy szent. És engedjétek meg, hogy egy most viszonylag szokatlan fölépítésű igehirdetést mondjak, vagy osszak meg veletek, mert ezt a kifejezést, amit így mondunk és olvasunk a Bibliában is, hogy szent, járjuk valamelyest körül. Nem lesz ez teljesen szokatlan, csak maga a felépítése, mert nem egy témáról fogok beszélni, hanem ezt a szót és ennek a Biblián belüli jelentését próbálom, amennyiben ezt a bő fél órát vagy háromnegyed órát rászánhatjuk erre szentelni. Mit jelent ez a szó, hogy szent? És mi ennek a jelentősége? És hogyan hat ránk? Mi közünk van nekünk ahhoz, amit a Biblia is így nevez, hogy szent? Megnéztem, és ugye már könnyű megnézni egy konkordanciát, mert ugye elektromosan most a számítógép segítségével beütitek azt, hogy szent szó hányszor szerepel, több mint ezerszer. Tehát minden szent kifejezésre nem marad időnk. Tehát ezer szent kifejezést a Bibliából nem áll módunkban megnézni. Tehát, hogyha valakit esetleg ez késztet arra, hogy újra tovább kutasson, bőven lesz még, és van még kutatási terület, tehát nem lesz befejezett az igehirdetés és a gondolatmenet. Tehát hiányos lesz. De mégis valamelyest egy kis csokrot szeretnék elétek tárni. Először is hogy kérdezzem meg azt, hogy mit gondoltok, hogy a Bibliában hol szerepel először ez a kifejezés, hogy szent? Hol szerepel először? Hol és mivel kapcsolatban van ez a szó először a Bibliában megemlítve, hogy szent? Nem? Igen. Igen. Mindjárt a Biblia legelső lapján lapozzátok csak fel Mózes első könyve második fejezet harmadik versét. Mózes első könyve második fejezet harmadik verset, tehát mindjárt az első lapon. És itt azt olvassuk, megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt. Ez az első kifejezés a Bibliában. Tehát először is az első emberpár, amikor megalkottatik, akkor az első teljes napja szent. Tehát nem a 7-6 napjával kezdődik az élet, már az első emberpárnak, hanem egy szent, Istennel töltött, békés, örömteli nappal, a szombattal. Ez az első teljes napja az első emberpárnak. Hol szerepel a Bibliában akkor a következő kérdés, mi a második kifejezés, ami hordozza ezt, hogy szent? Tehát ez az első. Figyeljetek meg az idő. Az életidőnknek a heted részéről azt mondja az Isten, hogy az legyen szent. Mindjárt a Biblia első gondolata erre nézve. Mi a második? Annál hamarabb. Egyébként már elhangzott az előbb. Ez az ábrahámi történet. Másodszor Mózes második könyvében a harmadik fejezet ötödik versét, ha olvassuk, ott találjuk a Bibliában másodszor ezt a kifejezést, hogy szent. Azt pedig figyeljétek meg, a hely, egy helyszínre vonatkozik. Maga a helyszín mitől lett szent? Közönséges, kinti, pusztai helyszín. Kettő Mózes 3:5. Elnézést, lehet, hogy klímáztam, és ez a torkomon most érezhető. Elnézést kérek. Bocsánat, Ábrahámot mondtam? Akkor Mózest akartam, elnézést kérek. Igen, ugye Mózes az égő csipkebokornál. Figyeljetek meg, hogy egy csipkebokor, ha ég, a mai világban mi történik vele, ha egy bokor ég? Elszenesedik és megszűnik létezni. De figyeljük meg azt is, hogy ez a csipkebokor történet pedig arról szól, hogy nem ég el. Nem az történik, mint közönséges, hétköznapi helyzetben. És itt nem akarom ezt elemezni most, hanem csak érzékeltetni szeretném, hogy az Isten azt mondja, hogy az a hely, amelyen állsz, szent föld. Holott mitől vált azzá? Az Isten jelenlététől. Nincs időm többre, de figyeljük meg az első két kifejezést. És Pál apostol is erről beszél, amikor az athéniakhoz prédikál, hogy az Isten meghatározta számunkra a mi életünk idejét és lakásunk határait. Nagyon különös, hogy a materialista világ is azt elfogadja, hogy a térben és időben vagyunk elhelyezve. És a Biblia is ezt érzékelteti, hogy viszont az Isten részéről az első időpont az szent. És a helyszínre is először itt találunk utalást, ami szent. Ezen lehet gondolkodni tovább és elemezgetni, most mondom, erre nincs több időm. A következő is egy különös helyzetről szól, amit így szeretnék elétek hozni, de csak így röviden megemlítés szerint. Mózes második könyvéből a 19. fejezet 23. vers, amikor mielőtt a 10 parancsolatot átadnám Mózes a népnek, azt mondja az Isten neki, hogy nem jöhet fel a nép ide, ves határt. Tehát a szent és a közönséges között legyen határvonal. Legyen határvonal. Vess határt. Meg ne halljanak. Mert a szentnek a jelenléte, az igazán tisztának és szentnek a jelenléte a fertőzöttre, a bűnnel fertőzöttre megsemmisítő hatású. Ugye ezt ismerjük. Mózes második könyvének a 22. fejezet 31. verséről is emlékezzünk meg. Az Isten azt mondja a 10 parancsolat kihirdetése után nem sokkal, és azt mondja az Isten, és szent emberek legyetek én előttem. Mintha azt mondaná, hogy mi ne a közönségessel tartsunk csupán kapcsolatot. Szent emberek legyetek én előttem. Vagy másképp hangsúly, szent emberek legyetek én előttem. Ez az én előttem, ez azért fontos, mert Isten jelenléte nélkül egy ember nem tud szenté lenni, képtelen rá. Csak közönségesek tudunk lenni. Még emlékszem a fiamat, amikor kicsi volt, ilyen 3-4 éveske, akkor kinn a kertben, ugye a példázatok nyomán a magvető példázat az első, és megtanítgattuk arra, hogy ha gyomlálunk is, figyeljük meg, hogy gyökerestől érdemes kitépni a gazt, mert hogyha egy kertet mondjuk nem művelünk, akkor olyanok vagyunk, mint a kert, tehát egy műveletlen, egy szent magot be nem fogadó ember milyenné válik, közönségessé, és a hétköznapi mondás szerint ugye elgazdosodunk, hát így válunk úgymond gazemberré. Tehát most csak a hétköznapi szólást hozom ide, hogy érezzük, hogy ennek a földi életnek egy sajátos, nehéz küzdelmébe születtünk bele. És itt valahol az emberi lélek megszokja a közönségest, bele tud helyezkedni ennek a világnak a sodrába. A Biblia, mi viszont az Isten beszéde, szeretné közelhozni hozzánk azt, hogy mi az, hogy szent. Hogy ne csak közönséges és úgymond gazemberek legyünk, hanem szent emberek legyünk az Isten előtt. Aztán itt más igéket is szeretnék társítani, így mondanám, csak így bele-bele kóstolgatni ezekbe. Szentek legyetek, mert én szent vagyok, olvashatjuk ezt Mózes 3. könyve 11. fejezet 44. versében, tehát 3 Mózes 11.44. Szentek legyetek, mert én szent vagyok, az Isten magát adja példának. De ugyanezt megerősítésül Péter levele is elmondja, Péter első levele 1. fejezet 15. versében, hogy szentek legyetek teljes életetekben. Tehát ne keveredjen, majd mindjárt a keveredésre is rátérünk röviden. Aztán Mózes második könyvének a 23. fejezetében mondja azt az Isten a 14. versben, hogy háromszor szentelj nékem ünnepet esztendőnként. Nem tudom, ezt tudnátok, hogy milyen az a három ünnep, amit esztendőnként az Isten mond, hogy szenteljetek nekem ünnepet? Melyik az a három? Nem több van? Nem hét van? Akkor az most miért három? Mert a hét ünnepet három felmeneteli alkalommal lehetett egybefogni. Ugye az első alkalom volt, amit hallottunk is, hogy a páska ünnep, de ehhez kapcsolódott még, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepe, amin belül volt a zsengek éve meglóbálása. Tehát ez rögtön ugye három ünnepet foglal magába, de egy alkalommal kellett fölmenni hozzá, csak több napig. Ezt követte ugye 50 napra rá a pünköst. Ugye 50 napig nem tartózkodtak Jeruzsálembe, közben hazatértek, és újra visszajöttek a pünkösd ünnepére. És aztán az őszi ünnepre pedig egyszer érkeztek fel újra Jeruzsálembe, ez már a harmadik alkalom így, tehát a kürtzengés ünnepe, a nagyengesztelési nap és a sátoros ünnep. És ez az egész új szövetségi megváltási terv ószövetségben lefektetett alapjait érzékelteti. Tehát a Jóisten tudta az új szövetségi valóságot már az Ószövetségben is, és az Ószövetségben egy év alatt ünnepeltette az új szövetségi valóság leghatalmasabb embereket érintő fordulópontjait. Ezt csak így érzékeltetem. Tehát az Isten az ünnepeket is, azt mondja, hogy háromszor szentelj nékem ünnepet esztendőnként. Aztán még ezen belül, ehhez csatlakoztatva, a Mózes 3. könyve 25. fejezet 10. versében is találunk egy gondolatot, és szenteljétek meg az 50. esztendőt. Hát miről volt ez híres? Minden 50. esztendő. Ugye az elengedés éve, hogy minden eladósodott ember vagy család visszakapta az eredeti értékeit és vagyonát. Tehát a zsidóknál nem lehetett végleg elszegényedni. Az Isten ezt nem engedte meg. Időszakosan el lehetett szegényedni, de végleg nem. Tehát, hogy az atyák eladósodását nem volt kötelező örökölni a fiaknak teljesen végig. Nyilván 50 évenként ez változott, valakinek hosszabb, valakinek rövidebb ideig tartott persze ez az időszak, hogy meddig tartott, mire újra visszakapott mindent. Aztán, tehát ezek időpontok, ünnepek voltak. Mi volt a Bibliában, ami helyszínileg is szent volt még? Ott volt a szent sátor, ugye mint helyszín, ami a zsidók számára a bűnrendezésnek volt a helyszíne, és azon belül is, hogy a második helységet hogy nevezték? Szentek szentje. Ugye ez a legkülönlegesebb kifejezés a Bibliában, hogy szentek szentje, mert mintha azt mondaná, a legszentebb hely. A legszentebb hely. És mi volt ebben a legszentebb helynek a belsejében? A frigyláda, és azon belül a 10 parancsolat. Tehát az Isten erkölcsi lényét megmutató törvény volt benne, mint a legszentebb helynek a tartalma. Az Isten erkölcsi lényét bemutató törvénytáblák voltak. És figyeljük meg a kérubok magatartását, hogyha olyan ábrázolatot készítetett maga az Isten, ugye a Mózes által kiválasztott mesterembereken keresztül, hogy az angyalok a szárnyaikkal olyan módon takarták be az arcukat, és olyan pózt vettek fel, amelyik az alázatot, és tényleg a szentség tiszteletét hordozták. Tehát ez volt a frigyláda tetején, mint egy ábrázolás. És itt hagyj, tegyek egy rövid történetre említést, itt a törvénytáblák és a frigyládával kapcsolatban. Uzza történetét ismerje mindannyiunk. Ismerjétek-e Uzzának a történetét? Csak azért, mert akkor annyira nem lapozom fel, de odalapozhattok nyugodtan. Samuel második könyve a 6. fejezetéhez, tehát Samuel második könyve a 6. fejezetének a 7. versénél, de ugyanezt Krónikák könyvében, az első könyv 13. fejezetében is megtaláljuk. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy 7 hónapot töltött sok évvel korábban a frigyláda a filiszteusoknál. És amikor a filiszteusokat az Isten keze hát megkereste, akkor a filiszteusok azt mondták, hogy küldjük vissza. És a visszaküldésnek volt egy különös módja a filiszteusok részéről. Ez még Samuel első könyvében található. Azt mondták, hogy olyan teheneket válasszunk, amelyek borjasak, tehát kisborjaik vannak, és azokat fogjuk be egy vadonatúj szekér elé. Biztosan tudjátok, hogy miért volt ez a próba, ugye a filiszteus bölcsek adták ezt a tanácsot, hogy milyen teheneket fogjanak be, mert egy borjas tehén mindig merre akar menni? Természetesen a borjához akar menni. És azt mondja, hogyha ezek a borjas tehenek a szekeret húzzák haza az Izrael földje felé, akkor egyértelmű, hogy az Isten keze volt rajtunk. Ha nem ez történik, hanem visszakanyarodnak az ő borjaik felé, és nem törődnek semmiféle más, úgymond magasztosabb isteni dolgokkal, akkor meg valami véletlenszerű csapás volt rajtunk eddig. És természetesen, ugye ismeritek a történetet, hazaindultak az ökrök, és nem a borjaik felé, de bőgve mentek. Tehát jelezték, hogy nem tudnak, nem is akartak más felé venni, mint amerre ugye a hazavezető úton, és nem a borjaik felé indultak. Most, ha jól emlékszem, itt talán vagy 20 év telik el, mire Dávid király aztán emlékezetébe veszi, hogy hát, mert nem ment egészen Jeruzsálem központjába, nem ment haza a Fridláda, hanem elindították újra Izrael határaiból, és újra szekerekre tették. És ott viszont, amikor a szekér megmozdult, akkor Uzza hozzányúlt, hogy megóvja ugye a leborulástól, a lepottyanástól ezt a Fridládát, és Uzza meghal. És ugye elgondolkozhatunk ezen a tanulságon, hogy vajon hogy is van ez. Hogy lehet az, hogy az izraelitáktól elfogadható volt ez a szekér általi Fridláda vitel. A zsidók részéről pedig, amikor Uzza hozzányúl, akkor pedig ő meghal. Pedig jót akart, hát nem akarta, hogy ott valami közönséges baleset legyen a Fridládával. Bocsánat, a zsidók részéről. Tehát a zsidók tudták, hogy mi a Fridláda vitelének a helyes módja? Mi volt az? Lévitáknak kellett vinni, és hogyan? Két rúdon, ami ugye két-két karikába volt befűzve a Fridláda oldalán, és úgy kellett fönt a vállukon vinni. A vállukon. Miért? Azért, mert akkor biztos, hogy nem botlanak úgy meg, és nem fog kiborulni, meg leborulni, meg nem fog félrebillenni. Tehát ami a filiszteusoktól elfogadható volt, ugyanaz a zsidóktól nem. Ők tudták a szent dolgokhoz való helyes hozzáállásnak a módját. De ők a filiszteusoktól vették át a korábbi szállítási módot. Miért nem az Istentől? Ez csak egy zárójeles kérdés, egy elgondolkoztató történet. Ott is a közönséges módon való hozzáállás a szent dolgokhoz, a másiktól való elfogadható befogadás, hogy hát a filiszteusoktól jó lesz nekünk is. Nem. Szent népet formált volna az Isten, és szeretett volna formálni Izraelből. Mondja is példabeszédek könyve 9. fejezetének ha jól emlékszem, a 20. verse. A szentnek ismerete az eszesség. Mi az igazi ész ezen a világon? Nem a nagy tudomány. Nem a sok értelem. Nem tudom, hogy a 10. vagy a 20. vers, mert úgy írtam le, elnézést kérek. De a szentnek ismerete az eszesség. A szentnek ismerete az eszesség. Az igazi belső értelem a gonosztól való eltávozás. A szentnek ismerete az eszesség. És most egy kicsit érjünk az új szövetségi területekre. Amikor Jézus tanít bennünket és tanította a tanítványokat imádkozni, mi volt a legelső kérés az imádság elején? Szenteltessék meg a te neved. Tehát megint ott van ez a szent kifejezés. A legelső kérés. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, ugye ez még nem kérés, hanem a megszólítás. A legelső kérés, szenteltessék meg a te neved. Ennek a tartalmához Van gondolatunk, hogy mit jelent? Tehát mi szoktunk-e a mi imádságaink elején Jézus példájához hasonlóan ilyet kérni? Tehát ez mindig a mi imáink eleje, hogy szenteltessék meg a te neved. Nyilván ez most így, ha kimondjuk, mondókaként nincs tartalma. De ha belegondolunk, akkor ez mit jelent, hogy szenteltessék meg a te neved? Van egy kis gondolat, amit egy szó, ha hozzátesszük, azonnal mély tartalma. Általam. Ilyen egyszerű. Általam. Amikor azt mondjuk a hármas angyal üzenetnél, és ugye nemrégi tanulmányunk foglalkozott ezzel, az előző, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ugyanazt jelenti meggyőződésem szerint, mint az mélyatyánk imádság első kérése. Szenteltessék meg a te neved. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget. Szenteltessék meg a te neved. Az, hogy az ő jelleme legyen látható, ha lehet rajtunk. Vagy János evangélium a 17. fejezetében, amikor Jézus imádkozik az övéért, az ő követőiért. Az imádságában külön hangsúlyt kap az, különös, hogy a mai ökumenizálódó világban hangsúlyossá teszik azt, hogy egység. Pedig különös, hogy egy olyan gondolatról, mintha nem akarnának megemlékezni, amit itt Jézus mond a 17. fejezet 17. versében János evangéliumánál, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az Isten beszédéről gondolkodunk a negyedévben. Szenteld meg őket a te igazságoddal. Gondolkoztunk már ezen, hogy mit jelent az, amikor az Isten szava egy embert megszentel? Hogyan? Kívülről? Belülről? Miként működik ez? Hogy válik ez valóvá? Valósággá? Itt is érzékelitek csak, hogy egy-egy igéről is lehetne egy egész igehirdetést tartani, tehát megállok, és egy csomó gondolatot nem tudok kibontani, de ott hagyok nektek, hogy kutassatok tovább, kinek melyik terület érzékeny, vagy vált ki érdeklődést. Egy következő gondolat az apostolok cselekedetéből van. Ott a 3. fejezet 14.-15. versét olvasnám, az apostolok cselekedete 3. fejezetéből. Amikor Péter, hogy a híres csodatétel a sántán, és utána, amikor ragaszkodik ez a sánta Péterhez és Jánoshoz, akkor azt mondja Péter a népnek, Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi ránk, mintha tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy ez járjon. És egy kicsit később, de talán olvasom, nem hagyom ki ezt a gondolatot, mert a beszéd gondolatmenetét talán most nem töröm meg. Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő fiát, Jézust, akit ti elárultatok, és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Különös, hogy egy párbeszéd hangzik el, egy sánta meggyógyítása nyomán, és hogy Péter szembesíti az izraelitákat a maguk magatartásával, azzal a magatartással, amit Krisztus felé nem sokkal korábban elkövettek. És ezután azt mondja 14. verstől, ti pedig azt a szentet, tehát emiatt a szó miatt kerestem ki, ahogy Péter azt mondja Krisztusról, hogy azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsájtassék el néktek. Különös, hogy mennyire a szívük szándékát érintve mutatja be azt, hogy nektek Krisztus nem volt szent. Miért a bűnözőt bocsájtattátok el? Mi volt ennek az oka? Vajon mi? Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok és kívántátok. Különös, hogy megtagadásról és kívánásról beszél. Ezután azt mondja a 15. versben. Az életnek fejedelmét pedig megöltétek, kit az Isten föltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. Tehát olyan különös Péternek a szava, hogy azt a szentet megtagadtátok. Vajon mi most, a mai életben? Tagadunk meg olyat, ami szent. nem Krisztus, nem Krisztus, nem tagadja meg már senki. Tehát ma egy olyan világban élünk, ahol az emlegetett Krisztust nem tagadja senki. De vajon szent dolgokat tagadunk meg? Vagy tagad meg az emberiség, ami szent? Vagy olyan Krisztusa van a mai emberiségnek már, ami nem, aki nem is szent? Egy szentség nélküli Krisztusa van? Egy úgynevezett haver Krisztusa van az emberiségnek? Vagy egy élettelen, távoli Krisztusa, és sokféle Krisztus ábrázolás jelenik meg az emberek lelkében, amit Jézus mondott, hogy hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, elképzelésekben is. Ezt is lehetne folytatni tovább, nincs rá időm. És itt is, ahogy tehát Péter szembesíti a zsidókat, így magam is elgondolkoztam ezen, hogy vajon ma engem ki, mivel, hogy tudna szembesíteni, hogy vigyázz, szent dolgokat ne tagadj meg. És ne kívánj mást. A harmadik isteni személy, hogy neveztetik a Biblián belül? Szentlélek. Szentlélek. Van más lélek is? Ugye amikor beküldi Józsué ugye a 12 kémet, Mózes, Józsué és Káleb, akik 12 kém közül visszajönnek, Mózes beküldi Józsuét és Kálebet. Ők jönnek vissza, és a Biblia megjegyzést tesz róluk, hogy mert más lélek volt ővelük, de ez pozitív értelemben teszi, hogy más lélek volt ővelük kettőjükkel, mert ugyanazt a valóságot látták, de látták az isteni ígéretet is a valósághoz képest. Nem csak azt látták, hogy azok az anák fiai mekkorák, és mi félünk tőlük, és nem tudjuk bevenni, hanem az ő gondolatukat átjárta az isteni lélek olyan szempontból, hogy látták, hallották belül az isteni ígéretet, hogy be fogtok menni az ígéret földjére. Tehát van más lélek is. A közönségeshez képest a szent más. Vajon mi tudunk különbséget tenni a kétféle lélek között? Amikor emberek hivatkoznak rá? Római levél 11. fejezetében, a 16. versben találjuk azt a gondolatot, hogyha a zsenge szent, vagy ha a gyökér szent, akkor ugye az ágak is azok. Vajon nekünk hol a gyökerünk? Hol a zsengénk? És ezután említem azt a híres gondolatot Péter leveléből, nagyon szeretem ezt, Péter első levele, a 3. fejezet, 15. verse, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nem is idézek most ennél többet. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Úgy kérdezném olyan nagyon egyszerűen, hogy így van ez? Mit jelent ez? Mit tudnánk erről beszélgetni, hogyha nyitnánk egy beszélgetést róla? Mit jelent ennek az igének a valódi tartalma? Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. És ezután hadd térjek rá arra gondolatra, hogy vajon mit mond a Biblia, amikor a szent és a közönséges találkozik. Ageus könyve 2. fejezetében van az az ige, amit talán ismertek. Itt-ott tapasztalom azt, hogy talán kevésbé ismert ez az ige. Ageus könyve 2. fejezetéből, a 11. verstől. Ezt mondja a seregeknek ura, kérdezd meg csak a papokat a törvény felől, mondván. Ha szentelt húst visz valaki az ő köntösének szárnyában, és illeti annak szárnyával a kenyeret, vagy a főzeléket, vagy a bort, vagy az olajat, vagy bármi más eleséget. Vajon szent-e az? Értitek az alaphelyzetet? Tehát egy szent, megszentelt étel érint valami más közönséges eledelt. Szent lesz-e az? És feleltek a papok, és mondták, nem. Ageus pedig mondta, ha hulla által fertőzött illeti mindezeket, tisztátalanná lesz-é. És feleltek a papok, és mondták, tisztátalanná. picit gondolkodjunk. Ha a közönségeshez ér a szent, akkor a közönséges attól nem lesz szenté. De ha a hulla által fertőzött érinti ugyanazokat, akkor meg fertőzött lesz a közönséges. Hát nem az Isten hatása az erősebb? Hogy van ez? Hogy kell ezen jól gondolkodnunk? Hát nem az Isten az erősebb? Én mindig azt tanultam gyerekkoromtól, hogy az Isten az erősebb. És a gyerekek is ezt szokták mondani. Mi van a mi világunkban, amire nézve azt mondja az Isten, hogy vigyázz a keveredésre, mert amit te összekeversz, abból nem a szent jön ki majd, hanem a fertőzött. Ezen is gondolkodjunk el. Mint emberek is gondolkodjunk el, és azon belül is, mint férfiak is gondolkodjunk el, és mint nők is gondolkodjunk el külön-külön. Mert ha elkezdenénk gondolkodni, látnánk, hogy Jézus Krisztus, amikor tanított, férfiakat is tanított külön olyan területeket, ami a férfiakat erősebben érinti. És nőket is tanított olyan dolgokra, ami a nőket különösképpen érint. Hogy mi az, ami ne keveredjen bele az életünkbe, a gondolkodásunkba, az elménkbe, a látásmódunkba, a szokásainkba, a hagyományainkba, a tetteinkbe, a belsőnkbe, a külsőnkbe. Mit sorolhatnék még? Azt mondja, mi az, ami a közönségesből keveredés az életemben? Ami nem az Istentől van, de élek vele. Vajon az a kevés dolog, amit nem az Istentől vettem, az a közönséges, vagy éppen szentségtelen, mit csinál velem? A szentet is tönkre teszi? Vagy a közönségest is? Hogy van ez a hatás? Aggeus pedig felelt és mondta, épp így a nép, és épp így a nemzet én előttem, azt mondja az Úr, épp így kezüknek minden munkája, és amit ide felhoznak, tisztátalan az. Mi az, hogy amit ide felhoznak? Hát Isten tiszteletre, áldozatnak, amit az Istennek mutatnak be. Különös, hogy meg amit építenek, amit alkotnak, amit látszólag az Isten tiszteletére hoznak létre, az tisztátalan. Miért? Most azért jól gondoljátok meg e naptól fogva az elmúltakat is, mielőtt még követ kőre tettetek volna az Úr hajlékában. Szóval nem csak a jövőre, még a múltra is érdemes gondolni, azt mondja az Isten. Mielőtt követ kőre teszünk az Úr hajlékában. Ne keveredjen a szent a közönségessel, illetve a tisztátalannal, mert a tisztátalan, ami megtűretik, az minden tisztátalanná tesz. Ez is egy olyan gondolat, amiről hosszan beszélgethetnénk. Nincs időnk rá érzékeltetni, szeretném ennek nagy mélységei és gyakorlati kibontásra való gondolatai vannak. Máté evangélium a 7. fejezetének a 6. versében azt mondja Krisztus, ugye a hegyi beszédben, ne adjátok azt, ami szent az eveknek, mert hogy meg ne tapossák. Vajon fölfogjuk mi azt, hogy ami számunkra szent, azzal, hogy élünk az emberek között? Mi az, hogy ne adjuk, ami szent az ebeknek? Hát most én kit tartok ebnek, vagy mit jelent ez, vagy hogy van ez, hogy kell ezt érteni? Hát ami szent, arról nem jó beszélni, vagy nem kell előadni, vagy nem kell, hogy kell ezzel? Ezen is lehetne gondolkodni tovább. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, hogy meg ne tapossák, és nektek ne forduljanak. Nem mindenkinek van igénye a szentre és a szentségre, sőt, gyűlöletet vált ki. Akkor ne legyek szent, hogyha egy olyan környezetben vagyok, vagy dolgozok, ahol nagyon közönségesek az emberek, akkor mit csináljak? Akkor váljak én is olyanná, mint ők, és akkor nem tűnök ki. Nem leszek úgymond szent fazék, ahogy mondják a fiatalok. Milyen az, amikor éppen Piroska elmondod a tanulmány átvételekor is, hogy volt valaki, aki különös volt, közvetlen, kedves, udvarias. Nem kell nekem szentes kedve járnom emberek között. Egyszerűen csak a természetes, mesterkéletlen kedvesség. Olyan az nem tiszta szentség az Isten részéről. Hát kimegyünk a természetbe. Mit látunk? Nem tudom, ismeritek ezt, nemrégen egy elmondtam-e itt nektek, vagy hallottátok ezt a kis tapasztalatomat, hogy beszélgettem ezzel a cigány származású barátommal, a Csicsóval Erdélyből, és még az ausztrál erdőtűz után mondja, hogy hallom-e, hogy milyen tüzek vannak a világban. És mondom neki, hogy persze hallom, és elég szomorú, és hogy idézi a proféciákat, öt történelmi végi tüzeket emlegetve. És mondom neki, hogy képzeld el, hogy viszont ilyen jelenségek is vannak, hogy a kengurók is oda mennek már emberekhez vizet kérni, annyira ki vannak tikkadva. Pedig azok természetszerűleg elszaladnak. Azt mondja, milyen az a kenguru? Ugye egy vak, aki sose látott kengurút. Azt mondja, milyen az a kenguru? És akkor elmagyarázom neki, elmesélem neki, hogy a kenguru az olyan, hogy mondom, egyáltalán neked milyen állatról van fogalmad? A kutyáról ugye van. Van, igen. Mondom, képzeld el, hogy egy kutya fölemelkedik, és rád csimpaszkodik a két első lábával. Mondom, képzeld el, hogy a két hátsó lába úgy meg van előre hosszabbodva. Van egy farka, amelyik nagyon erős, és nem tud tőle hanyatt esni. Hátra se tudod lökni, olyan erős farka van. És a két első lába meg egy picit csökevényesebb, és ugye a alsó testtája egy kicsit erősebb, ahogy hogy ugorni tudjon a két lábába. De elmagyaráztam egy vaknak, hogy mit képzeljen el a kengurúról. És hogy a feje olyasmi, mint a kutyájé körülbelül. És akkor, ahogy így elkezdem magyarázni, ő közben felnevetett. Egy vak fölnevetett azon, ahogy a kengurút elmeséltem neki. Na, mondom, akkor jól sikerült elmondani, mert tényleg olyan a kenguru, hogyha meglátnád, nevetnél rajta. Tehát ahogy az egész közlekedik, meg mókásan ugrál. De mondom, jó Isten ilyen, hogy játékosat is tud teremteni, színeset alkot, a virágoknak az ezer színűsége. Salamon minden dicsőségében nem öltözött úgy, mint azok közül egy, olvassuk a Bibliában. És tehát a Jóistennek a szentsége szép. Az nem merev fekete-fehér szentség, hanem abban van játékosság és szín és kedv. Vajon ezt mi tudjuk vinni az emberek közé? Ezt a szentséget? Ami kellemes, ami kívánatos, ami nem merev, száraz, unott, hanem aminek van íze. Minden te áldozatodhoz sót adj. Ne csak irgalmasságot akarok én, és nem áldozatot. Tehát, hogy legyen abban kedv, kellemesség, áldozatodhoz sót adj. Csak ezért mondom azt, hogy a szent nem csak a szentség eljátszás, hogy én egy szent hívő vagyok, hanem annak a kellemessége, amilyen az Isten jellemének a szépsége. Attól legyen szent a mi környezetünk, egy munkahelyen is, ahol szentségtelenül beszélnek, meg viselkednek emberek. Egyszerűen csak tűnjön fel, hogy föltűnt nekem, hogy te sose káromkodsz a többivel, sose vihorászol úgy, sose csúfolkodsz úgy, sose mész bele abba a témába. Tehát nem biztos, hogy azt fogják észrevenni, hogy én szent vagyok, csak annyit fognak észrevenni, hogy nem vagyok olyan közönséges. Na, az a szent. Néha csak ez elég. Nem vagyok olyan közönséges, mint a többiek. Nem akarom megjátszani a szentet, nem. Nem akarok én kitűnni. Ott vagyok a többiekkel, segítek neki, azt csinálom, amit, ahogy és amire szükségük van. De nem veszek részt abban, ami közönséges. Péter leveléből is ezt találjuk, Péter második levele, a harmadik fejezetének a végén, hogy ez a világ pont a szentségtelensége folytán felbomlik. És azt kérdezi Péter is, hogy mindezek felbomlanak. Itt minden tönkre megy, felbomlik. Emlékeztek az azután lévő kérdésre, ugye? Milyeneknek kell néktek lennetek szent életben és Isten félelemben? Tehát egy tönkremenő, felbomló, egy közönséges, fertőzött világ nem kell, hogy minket olyanná formáljon, mint maga. És a feketéhez képest mi ne csak szürkék legyünk, hanem milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és Isten félelemben. Gondolkozhatnánk arról is például, hogy a Jelenések könyvében, amit itt ugye egy hosszabb sorozat nyomán átvettünk, hányszor és hol szerepel az a kifejezés, hogy szent? Ez is egy kutatási terület lenne. Hogy a szentek ellen hadakozzon, a szentek igazságos cselekedetei, a szentek könyörgései, a szentek békességes tűrése. Ugye most csak úgy említést teszek egy kis csokorról. Vagy azt mondják a 24-vén, hogy szent, 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 és az angyalok is együtt, hogy szent, 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 ugye a seregeknek ura. Vajon ez a szent, amikor az Isten felé kifejeződik a teremtményből, ez kikényszerített, szent, vagy pedig egy őszinte hálából fakadó szent. El tudjátok képzelni, van a szentség közötti különbség bennetek, hogy miért az, amikor valami azért szent, mert fakad belőlem, és valaki valami azért szent, mert megparancsolják, hogy ezt te tarts szentnek, ez neked szent. Olyan szárazon, nyersen, olyan ünneplősen, de mereven szent, vagy pedig attól szent, én ahhoz tudnám hasonlítani, amikor életemben először mentem Svájcba, egymagam voltam egy autóval, és azokat a hegyeket, amiket meg vízeséseket, meg zöldeket, meg erdőket, amiket láttam, és itt sokáig több száz kilométeren nem, tehát azt mondtam, hogy ez valami csodálnivaló. Tehát amikor fakad, amikor egyszerűen fakad belülről, és azt sajnálom, hogy miért nincs mellettem más valaki, akivel együtt tudjak örülni ennek, ami annyira gyönyörű, és olyan rossz, hogy csak egyedül vagyok most ebben. És de vinni akarok mindenkit. Ezt látnia kell. Tehát milyen, mikor így szent valami. És hogy zárásul kívánom, hogy gondolkodjunk el azon. Ugye érzékelitek, hogy ez egy befejezhetetlen téma. Na, ha végigmentünk, de hol vagyunk az ezer szent kifejezés, vagy a több mint ezerszer elhangzó szent kifejezés. Ez egy kis ízelítőt szerettem volna nektek adni. És érzékelitek, kinek melyik ige jut majd eszébe a hétköznapokban, hogy vajon a szent mi az, amit formálni akar bennünk szenté. Tudatosan nem is úgy kérdezem, hogy mit formált már. Nem, mit akar formálni bennünk? Mi az, ami bennünk még közönséges? Mi az, ami nem vált szenté? Bensőkben, a külsőnkben, a szokásainkban, életmódunkban, megnyilatkozásainkban. Mi az, ami még közönséges, és még nem szent? Az örök élet, az szent. Az Isten lénye, akivel szeretnénk találkozni, ő szent. Mit jelent ez a szó, hogy szent? Hogy azt tanultuk ilyen egyszerűen, hogy egy bizonyos célra elkülönített, elválasztott. Én kívánom ezt, hogy ahogy végig gondoltuk ezeket a kifejezéseket, történeteket, talán még egy rövid történetet engedjetek meg, egy pont az Uzzával ellentétes történetet. Márk evangélium második fejezetében, amikor a tanítványok kalászt tépnek szombatnapon, akkor Jézus az Ószövetségből egy történetet említ a tanítványai védelmére. Azt a történetet, amikor Dávid ugye elmegy, és azt mondja, hogy Abiatár főpap idejében, amikor bement a templomba, és hogy csak a szent kenyerek voltak, nem volt más egyszerű ennivaló kenyér, csak a szent kenyerek, és akkor Dávid és az ő emberei megéheztek, akkor ehettek büntetlenül a szent kenyerekből. Figyeljük meg ezt is, hogy az Istennél a szent az nem annyit jelent, hogy érinthetetlen. Az Istennél a szent az élet védelmét is jelenti. Ha azt mondaná, hogy ti értékesek vagytok emberek. És hogyha úgy van, akkor még a szent is megehető, mint ott a kenyérnél, vagy éppen a kalásztépés nem bűnként kezelendő, hanem egyszerű a szombat lett az emberért. A szent nem arról van szó, hogy te haj meg éhen, és nem adhatunk belőle. De olyan különös Jézusnak ez az embert szerető, de a szentséget is olyan különös módon érzékeltető hatása. Keresem, hogy lehetne ezt torzításmentesen jól szavakba önteni. Keressétek ti is. Hát, ha jobban meg tudjátok fogalmazni, mint én. Én most inkább igéket hoztam elő. És ezek az igék kívánom, hogy hassanak ránk, és ahogy Péter levelében is említettem, amikor egy tönkremenő világban élünk, és egyre inkább aktuálissá válik az, hogy tényleg itt egyszerűen minden felbomlik, minden tönkremegy. Milyeneknek szükséges lennünk szent életben? Kívánom, hogy ezen tudjunk gondolkodni, és az Isten formáljon olyanná bennünket, amilyenekké vágyunk, hogy ő szentekké tegyen. Amen. Szerető jó atyánk, köszönjük, hogy együtt szólíthatunk meg téged, és úgy vágyunk valami tiszta, benső fogalmat alkotni a te szentségedről, ahogy az igében, ahogy az ének szavaiban is mondtuk és gondolkoztunk róla.
Add, hogy ne legyen a te szent lényed riasztó vagy távoli tőlünk. Vágyunk arra, hogy a te szentséged az vonzó legyen a tisztasága miatt, a szépsége miatt, a kellemessége miatt, a bűntelensége miatt, a fertőzetlensége miatt. Mert ez a világ annyira elfordult és elvetemedett, hogy a szentről már alig van nekünk tiszta elképzelésünk és fogalmunk. Pedig látjuk az igéből is, hogy neked az a célod, hogy ebben az elfordult és elvetemedett világon valóban olyan életeket formálj, ami gondolatainkban is, és belőlünk is, amely szentnek mondható. Vágyunk, jó Istenünk, arra, hogy ezt vonzóvá tegyük az emberek között, amerre csak forgolódunk, amerre csak megyünk és megnyilatkozunk. És ad, hogy akinek erre pedig nincsen igénye, azt ne irritáljuk. De segíts, hogy mi magunk pedig elváltozzunk a mi értelmünk megújulása által, és a szívünk vágya szerint, hogy meg tudjunk szentelni téged, ahogy Péter levelében is olvassuk, a mi lelkünkben, a mi szívünkben. Köszönjük, jó Istenünk, hogy erről egy kis időt szánhattunk rá, hogy gondolkozhattunk. Te légy mindannyiunk életében jelen, ismered mindannyiunknak a küzdelmeit, próbáit, lelki, fizikai terheltségeit. Te légy, kérünk, ami gyógyítónk és ami megszentelünk az Úr Jézus nevében. Amen.